Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, természetesen a mai adásban teljes egészében a 17. németországi labdarúgó Európa-bajnoksággal fogunk foglalkozni, ugyanis már 7 mérkőzés lement, bár most kicsit korrigálom magamat, mert mikor adásba kerülünk, akkor már azt hiszem túl leszünk a 8-on, és éppen zajlik majd a 9. a Belgium-Szlovákia. Na de ami a lényeg, hogy az eddigi meccsek közül láthattuk a magyar labdarúgó válogatottat is bemutatkozni, hát ez nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy azt terveztük, mindjárt kivesézünk mindent. Itt van velünk Kele János a stúdióban, ő ismert futballblogger, futballszakíró, de azt nem beszéltünk meg, hogy pontosan milyen titulussal szerepelnél most itt, hello.
Szia, köszöntöm a hallgatókat is. Hát szerintem, hogy azt mondod, hogy a 24.hu Zitzer című podcastjának a házigazdája, akkor nem tévedsz nagyot.
Rendben, és akkor ehhez is csatlakozna az első kérdésem, ugye a 24.hu kapcsán is, meg amúgy is, meg magán szorgalomból, önszorgalomból is nagyon sokat írsz, beszélsz a futball EB-ről, miközben van civil foglalkozásod, szóval minden meccset tudsz nézni, vagy hogy néz ki a munkametódusod? Felvételről szoktál néha meccseket megtekinteni?
Ez nagyon ritka, én szerintem kevés annál kiábrándítóbb dolog van, mint egy futballmeccset felvételről visszanézni, úgyhogy tudod a végeredményt, mert azt meg ugye nem bírod ki, hogy ne tud a végeredményt, pláne egy ilyen tornán, amikor igazából ez van az érdeklődésnek a homlokterében. Én legalábbis nem bírnám ki, hogy ne tudjam. Úgyhogy igyekszem ilyenkor úgy beosztani az időmet, hogy az összes meccset tudjam nézni. Nyilván ez a délután 3-as meccseknél egy picit problémásabb vagy macerásabb, de valahogy igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy ez beleférjen. Általában az alvásból veszek el ilyenkor, úgyhogy ha kicsit összeszedetlenebb vagyok most, azért elnézést kérek, de az utóbbi napokban keveset aludtam viszonylag. És hát ugye vannak olyan meccsek, amikor, hogyha elemzést írok például róla, majd a magyar-német mérkőzésről én fogom jönni az elemzést a 24-re, azt meg általában a lefújás után majdnem közvetlenül azonnal el kell kezdenem visszanézni még egyszer. Teljesen más dolgokra figyel az ember olyankor, amikor már nem izgul az eredményem, már nem félig meddig szurkolóként nézi a meccset, hanem tényleg a részletekre tud odafigyelni, vagy olyan dolgokra, amiket kiszúrt már az első nézéskor, csak még egyszer validálja, vagy még egyszer egy ilyen tesztnézést csinál belőle. Olyankor azt kétszer kell megnézni, az ilyen műfaj.
A Magyar-Svájcról is írtál egy bővebb írásos elemzést?
Arról nem én írtam az elemzést, hanem Bakos Kristóf kollégám. Én ott egy olyan cikket írtam ezután a mérkőzés után, amit hát bár ne kellett volna megírni. Inkább a reakciókkal foglalkoztam, és egynek a meccsnek az utózöngéivel a magyar nyilvánosságban, Facebook komment mezőben, vagy úgy általában a társadalomban, ahogyan lecsapódott ez a mérkőzés. Ott az álmodozás könnyűsége kapcsán írtam el erről, hogy mennyire könnyű hozzászokni ahhoz, hogy a csapat mindig meg tudja haladni önmagát, hogy folyamatosan csodát tesz, és hogyha ez sokáig történik meg vannak is olyan hangok, amelyek erősítik ezt a típusú. Az álmodozás helyett azt mondva, hogy ez inkább közelebb áll a realitáshoz, amit látunk, miközben az eszünkkel azért tudjuk, hogy nem, de a szívünkkel szeretnénk elhinni, hogy valójában ez reális az a szereplés, szóval ez milyen könnyen elkényelmesíti közvéleményt, elkényezteti, megszokjuk a luxust, vagy ennek a luxusát, hogy ennyire jó válogatottunk van, miközben azért közben az eszünkkel tudjuk, hogy a háttérben nem minden tökéletes, vannak strukturális bajok a magyar futballban, kevés a jó játékosunk, és hát hogyha nem lett volna az elmúlt 2-3 év a csapatnak, és megkérdez bárkit, egy magyar szurkolót Magyarországon, hogy a svájci csapat erősebb vagy jobb, mint a magyar, biztos vagyok benne, hogy azt mondja, hogy igen. Ehhez képest a utózöngék meg kicsit olyanok voltak nekem, mint hogyha 6-0-ra kaptunk volna ki, miközben erről azért nem volt szó. Nem sikerült jól az a meccs, de ennyire nem volt tragikus.
Igen, mindjárt akkor szakmailag is beszélünk róla, de akkor, hogyha már eleve erről írtál, meg ez tényleg engem is foglalkoztat, mert ugye az Európa-bajnokság előtt az úgynevezett kommentmező, ami sosem reprezentatív természetesen, de hogy az úgynevezett kommentmező tényleg azzal volt tele, hogy itt eljutunk az Európa-bajnokság végső stádiumáig, elődöntő szereplés, a csoportból való továbbjutás az szinte biztos, és én nem tudom, ugye a játékosok is nyilvánvalóan úgy kell, hogy nyilatkozzanak, meg azt várják el maguktól, a saját maguk legnagyobb kritikusai pont a játékosok, de hogy nekem azt tűnt fel, hogy szinte mindenki úgy vélekedik, hogy hát igen, a csoportból való továbbjutás az egy reális dolog. Te melyik táborban voltál az EB előtt egyébként, mert amúgy sok szakértőt is hallgattam, és szinte mindenki azt mondta, hogy hát igen, elvárás tud lenni már a csoportból való továbblépés.
Érdekesek ezek a fogalmak, és szerintem itt van való az EB elhantolva, hogy azt mondod, hogy reális a továbbjutás, reális cél, vagy reális elvárás. Ez ugye nem ugyanaz. Sportolni, célok nélkül nem lehet. A cél az mindig valami olyasmi, amit korábban nem sikerült elérni, vagy valami olyasmi, ami picit túl van a lehetőségenk, hiszen azért tud cél lenni. El kell jutni oda, el kell érni valami olyat, ami nem magától értetődő, nem természetes, amiért dolgozni kell, amiért fejlődni kell. Ettől cél, ezért dolgozunk. Szerintem célként a csoportból való továbbjutás az reális dolog volt, és szerintem ennél, hát még ennél kevesebbet nehezen is lehet megfogalmazni egy EB előtt, legyenek szép támadásaink, rúgjunk volt, de ezen hál' Istennek már túl van ez a csapat régen, de az, hogy ez elvárássá is nem esedjen mondjuk, vagy ezt elvárásként fogalmazza meg bárki a csapat fel, hogy ebből a csoportból tovább kell jutni, az nem reális. Nem tartottunk ott. Tovább lehet jutni, ez a csapat megmutatta a korábbi években, hogy tud úgy játszani, tudja úgy meghaladni a saját egyéneinek az összességét csapatként, akár nála erősebb ellenfelekkel szemben is, ami erre lehetőséget nyújt, és szerintem, hogyha ez a csapat az optimumához közel játszik, akkor alkalmas arra, hogy tovább is van a csoportból, de én ezt elvárásként soha nem fogalmaztam meg. És ugye érdekes dolog ez az önbizalom meg a magabiztosság is. Nyilván a sportban, vagy bármilyen olyan területen, ahol nagyon erős a verseny és kiélezett a verseny, ott nem lehet önbizalom és magabiztosság nélkül egyáltalán helyt állni sem. Tehát a játékosoknak pláne trenírozniuk kell erre magukat, hogy igenis okkal vagyunk itt, csoport elsőként jutottunk ki, megvertük az elmúlt években az angolokat, megvertük a németeket, x-eltünk a franciákkal, volt egy 14 meccses veretlenségi sorozatunk, oda-vissza vertük Szerbiát a selejtezőben. Igenis, okkal vagyunk itt. Nem vagyunk outsiderek, nem mi vagyunk a legjobb csapat, de azért nem kell úgy tenni, mintha mi itt valami lottóhúzás, meg sorshúzás alapján kerültünk volna ide. Nem, ezért nagyon keményen megdolgoztunk. Ezt láttam úgy, hogy a nyilvánosságban talán picit
nagyon
rosszul,
magasak voltak az elvárások.
Rosszul kereteződött, igen.
Beszéljünk szakmailag a dologról, mert hát azt mindenki látja, az is, aki ezt a meccset nézte meg életében először, hogy főleg az első fél idő az elég gyengén sikerült. Ezt nem vezetném én oda-vissza, hogy megvoltunk illetődve, mert azért ezen a szinten már ez nem biztos, hogy szerepet játszik, vagy én nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy kezdeti 5-6 percnyi bemelegedés után nem lehet ezen túl lendülni, vagy nem tudnának ezen túl lendülni a magyar játékosok. Viszont Marco Rossi is kiemelte, hogy taktikailag meglepett minket Svájc, és akkor meg felmerül bennem a kérdés, hogy ezen miért csak a szünetben lehetett változtatni, és hogy közben miért nem lehet ezt lemenedzselni.
Szerintem három okra vezethető vissza ez a visszafogott teljesítmény az első fél időben. Ezekből néhány elég objektív, és valamit szubjektíven tudunk csak megítélni, hiszen nem vagyunk ott a helyszínen, nem élünk együtt a csapattal, nem vagyunk a tagjainak a csapatnak, nem vagyunk ott az eligazításokon, a közös foglalkozásokon. Úgyhogy inkább ezzel kezdeném, és aztán térek rá az objektív dolgokra. Nagyon egyértelmű is erről. A játékosok is nyilatkoztak, a stábból is néhány megszólalás erre utalt, hogy mentálisan valami nem sikerült. Ugye vannak erre ezek a klasszikus futballszlengek, hogy az öltözőben maradt a csapat. Nekem az egyik kollégám, Kárnoki Kis Attila, korábbi olimpikon világbajnok, tusázó, remek sportújságíró ma már, azt mondta, hogy létezik ez a jelenség a sportolóknál, amit rajt apátiának hívnak. Amikor a felszínen úgy érzed, hogy nagyon fókuszált vagy, nagyon felkészült vagy, nagyon koncentrált vagy, nem érzed magad túlpörögve, nem érzed azt, hogy be vagy tojva a lehetőségtől, de egyszerűen valahogy lassabban jönnek az automatizmusok, valami mentálisan nem klappol, elkéssel, egy-két méterrel arrébb állsz, és mire látod, hogy hú, nem vagyok jó helyen, addigra ezen a szinten már megcsinálják azokat a mozgásokat, még egy svájci szintű csapat is bőven, amiből baj van. Az első kapott gólja magyar válogatottnak klasszikusan ilyen volt, az egy Levente gól, az egy iskola,
az
iskola abszolút, gól
ez
volt.
A kiugratás, ilyen 2000-es évek elején Pipo Inzaghit ugratták ki.
Nagyon-nagyon ritkán, sőt talán az elmúlt években egyszer sem láttam ilyen banális védekezésű hibát a magyar válogatottot, tehát két nagyon egyszerű egyenes felpassz volt egyszer a vonalak közé, egyszer pedig a védők mögé. Azt nagyon csúnyán megettük, és klasszikusan ez lehetett a hiba, hogy egyszerűen picit befásultak a kulcsemberek, és nem is kell mind a 11-nek egyszerre, tehát ez nem erről szól, elég a 3-4 kulcsember küzd ezzel. Szerintem van ilyesmi, és akkor nem beszéljünk arról, hogy ki egészséges teljesen, ki nem. Én a Szoboszlai Dominik játékán láttam azt, hogy ő nem 100%-os, ez nem azt jelenti, hogy sérült, vagy nem játékra alkalmas, nem biztos, hogy 100%-os állapotban van.
Ugye neki Izrael ellen volt egy kisebb fajta meghúzódás, sérülés, gyanú.
Írek ellen is dörzsölte sokszor a combját, vagy a térde környékét, nem tudom, ebbe ezért nem akarok bővebben belemenni, de nem volt 100%-os, ő sem, főleg az első fél időben, de a másodikban sem. És akkor van ez az objektív taktikai ok, amit te is említettél, meg a kapitány is nagyon önkritikusan elismert közvetlenül a mérkőzés után, hogy arra a váltásra, amit Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya meghúzott ezen a meccsen, egyszerűen nem voltunk fölkészülve. Ugye itt a dedikáltan a baloldali szárnyvédő posztján játszó Ebisher valójában labdabirtoklásnál befelé mozgott a svájciaknál, a magyar védők és középpályások közötti vonalba mozgott be, és ott tudott kombinációkkal, Vargasszal, Endoéval olyan háromszögjátékokat, meg összjátékokat kialakítani, ami végtelenül megzavarta a magyar csapatot, erre nem voltunk fölkészülve. És nagyon adekvált a kérdés, amit mondtál, hogy erre hogyan nem lehet fölkészülni, ugye remek háttérstábja van a magyar csapatnak, Peregi Pisti nemzetközileg is jegyzett videóelemző például, és nyilván, hogy készültek erre, vagy nyilván, hogy ott volt a fejekben, hogy mit csinálhat Svájc, ez egyébként nem csinálták a felkészülésekat egyszer sem ezt a taktikai variációt.
Ez egy taktikai bravúra Jakin részéről. Ráadásul
a saját fegyverünkkel, mert ez a magyar válogatottnak volt az egyik komoly fegyver a selejtezőkön, hogy a szárnyvédők befelé játszanak igazából, és így zavarják meg az ellenfelet. Szóval ez az egyik része, a másik része az, hogy igen, Premier League mérkőzéseken, Bundesliga meccseken nagyon gyakori, hogy vannak ilyen húzások meccsen belül, 2-3, akár 4 is, amikor meccsen belül kell rá reagálni, 15 percig ezt csinálja a csapat, másik 15 percben más csinál, és arra pályán belül tudnak reagálni a játékosok, meg tudják oldani ezeket a játékhelyzeteket. Na most itt jön képbe az, hogy igen, a svájci válogatottban, akik pályára léptek, egy kivétellel mind top bajnokságokból jönnek, rendszeresen játék lehetőséget kapnak. Nálunk is vannak top ligás játékosok, ugye ebben a kezdőben 7 darab volt belőlük, köztük van, aki egyáltalán nem játszott ebben a szezonban, tehát ez a típusú meccs rutinja nincs meg, vagy nem lehet meg. Tehát vannak NB1-es játékosaink is, vannak Ciprusról érkező játékosaink is, a cserepadról, aki bejön, az Dél-Koreában játszik, a svájci bajnokságban játszik, Bundesliga 2-ben játszik, és látszott, hogy Rossi legalább 6-8 alkalommal kihívott embereket az első fél idő közben, és próbálta magyarázni, hogy mi a probléma. Szoboszlai Dominik is rendszeresen kommunikált a társakkal, hogy itt mi a probléma. Valószínűleg nem véletlen, hogy ezek a játékosok azon a szinten játszanak, ahol játszanak a klubcsapatukban, és ott nem nagyon szembesülnek ilyen dolgokkal, és ez főleg azért nagyon látványos, mert a második fél időben meg sikerült megoldani ezt a problémát. Tehát a fél időben az a 15 perc, az elég volt a stábnak és a kapitánynak arra, hogy elmagyarázza, hogy mit kell csinálni ez ellen.
Oké, ez a taktikai dolog, amit ugye akkor a svájci részről egy váratlan húzás Jakin részéről, ami taktikai bravúrként értelmezhető, és utána nem tudtunk menet közben váltani igazából, vagy ellenszer találni erre a befelé húzódó szárnyvédő problémára. Na de ugye a másik kérdés, hogy maga a védelemnek az összetétele, gondolom, akire utaltál, hogy nem nagyon játszott topligás játékos, a Szalai Attila, és akkor itt felkészülési mérkőzéseken próbálgatta azért Rossi Dárdait is Szalai Attila helyén, és engem ennél jobban meglepett az, hogy nem Bolla kezdett egyébként a jobboldali szárnyvédő pozíciójában, hanem Fiola Attila. Mennyire volt szerinted indokolható, és akár kritizálható az akkor, hogy Rossi így határozott a védelem összeállításakor?
Ugye nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert föl vagyunk vértezve az utólagos éleslátásnak a képességével, tehát utólag már látjuk, hogy ez nem volt jó döntés, utólag a kapitány is látja, hogy ez nem volt jó döntés. De a válogatott futball azért nagyon érdekes, azért nagyon véletlenszerű sokszor, meg azért tűnik nagyon kiszámíthatatlannak, mert ugye ilyen dilemmákkal szembesülnek a szövetségkapitányok. Bízzak azokban inkább, akik sok nagy csatát megéltek már velem együtt, kipróbált játékkapcsolatok ezen a szinten a válogatott társakkal, megbízhatóan teljesítettek korábban hosszú időn keresztül, megvan a rutinjuk is, de most egyébként nincsenek jó formában, ez az egyik iskola, vagy válogassak inkább forma alapján. Aki most éppen nagyon éles, a saját klubcsapatában nagyon jól játszik. Adott esetben más poszton vagy más rendszerben, hiszen ne felejtsük, hogy Dárdai Marci a Hertában hatost játszik. Tehát nem a védelemben játszik, nem baloldali belső védőt játszik, mint ahol a magyar válogatottban számításba kerül, hanem jól megbízhatóan játszik egy másik rendszerben, egy másik poszton. És egyébként alig-alig van válogatott mérkőzése, keveset volt együtt ezzel a csapattal, nem láttuk még, hogyan működik ilyen kiélezett szituációban. Ugyanez a Bolla Bendegúz, akit jobboldali szárnyvédőként kerül számításba a magyar válogatottban, valójában a klubcsapatában, a szervetnél a szezon második felében pláne már inkább baloldali szélső támadót játszott. Ez ugye mutatja az ő erényeit, hogy rendkívül jó támadásban, de valószínűleg a védekező része a játékának kevésbé erős, a párharcokban kevésbé erős, és itt kellett egy olyan döntést hozni a kapitánynak, hogy azt a Fiola Attilát teszi be, aki hát nagyon keveset játszott idén, sérülésből, kulcscsont sérülésből jön vissza, ugye májusban volt kulcscsontörése, tényleg az utolsó pillanatban épült föl, de kipróbált és nagy harcos, és sokszor bizonyított már, hogy ezen a szinten is meg tudja állni a helyét, és hát nyilván jóval védekezőbb típusú játékos. És ezekben a döntésekben inkább a tapasztalat felé húzott most a kapitány, és úgy tűnik, hogy ebben most nem volt igaza, vagy nem jöttek be az ő döntései, de ezek nagyon-nagyon nehéz döntések, és utólag persze könnyű elmondani, hogy ez butaság volt.
De be is jöhetett volna ugyanekkora.
És hát ezerszer meg már bejött Márkó Rossi döntése, szóval én hajlamos vagyok arra, hogy bízzunk a kapitányban, és főleg azért bízom benne nagyon, mert hogy teljesen önkritikusan ezeket a mérkőzés után ő maga is elismerte.
És az mennyire volt szerinted meglepő, hogy megint visszautalok a kommentmezőhöz, hogy a vizes lepedőt mindenki Szalai Attilára húzta rá, de ugye a fél időben mégsem őt cserélte a kapitány, hanem Lang Ádámot.
Igen, szerintem Lang sem játszott jól, meg egyébként ami ennél meglepőbb, hogy Willy Orbán sem játszott jól, sőt, hát ugye egyrészt egy nagyon buta hibából kaptunk egy harmadik gólt a mérkőzés végén. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de azért nagyon nem mindegy egy olyan tornán, ahol a csoport harmadikok között majd a gólkülönbség fog rangsorolni, mert ugye a 6 csoport harmadikból 4 tovább juthat. Sok esetben itt a gólkülönbségen dől el, és nagyon nem mindegy, hogy egy vagy két góllal kapsz ki még a vesztes mérkőzéseiden is. Szóval ez nagyon rosszul jött, és egyébként az első gólnál is hibázott az Orbán, meg úgy általánosságban nem volt elég éles. Van, akik ezt azzal magyarázzák, hogy persze ki kell segíteni a játékhiányos társak mögött mellett folyamatosan. Biztosan van ebben is valami, de hát nehéz volt választani abban, hogy ki jöjjön le. Szerintem az volt a döntő, hogy a Fiola így beljebb tudott húzódni, hogy tud azon a poszton a jobb oldali belső védő posztján is játszani, és hát ugye támadnunk kellett két gólos hátrányban, tehát nem nagyon volt hova hátrálni, és a Bolla Bendi ugye ebben elég jó, és egyébként az a döntés, hogy lett két oldala hirtelen a magyar csapatjátéknak, szerintem tudtuk húzni a svájciakat, az egyébként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a második félidő teljesen másképp nézett ki, mint az első.
Abszolút, hát ott a második félidő leszámítva ugye a kezdeti 5-8 percet, utána volt egy 20-25 perc elég jó periódusunk. Erről is akár beszéltünk, mert kétségkívül elemezgetjük a svájci mérkőzést, de már gondolatban, meg hamarosan a szavak szintjén is egy kicsit előre tekintünk majd a német meccsre, mert azt azért jegyezzük meg, hogy még nem úszott el természetesen a továbbjutásunk. Értékelted a Facebook oldaladon egyesével a játékosok teljesítményét. Itt is a hozzászólók nagy része azért mondta, hogy teljesen egyetért, azért egy-egy pontszámot sok mindenkitől még le lehetne vonni. Rossz is úgy fogalmazott, hogy 2-3 játékos teljesítette az optimumán, a saját szintjének megfelelően. Szerinted ki volt ez a 2-3 játékos?
Hát Gulácsi és Sallai mindenképpen ezek közé tartozik. Ugye Varga Barni a gólja az egyébként nagyon jókor jött, nagyon szép gól volt, megmutatott sok mindent az ő erényeiből, emellett kihagyott egy másik nagy helyzetet is. Ugye az volt igazából a két nagy gólszerzési lehetőségünk egymás után. Az egyik egy ajtóablak fejes, amit egyébként szerintem 10-ből 8-szor a Varga Barni a magyar bajnokságban fölhelyez a pipába, hol való. Most egy picit mellé ment, és aztán a másik helyzetét már gólra váltott. Az egy mintaszerű akció volt egyébként a bal oldalról, Szoboszlai, ahogyan
és
beadta.
A Varga tette le a félpályán amúgy a labdát, a Varga is készítette.
Ott volt ugye egy szélső hátvéd csatár rotáció, ezt nagyon gyakran csinálja Rossi válogatott, hogy a csatár igazából nem a centrumban van, kijön a szélső védő helyére megvívni a föllőtt labdánál a párharcot, és az ő általa kiürített területben megy be a mögüle induló szárnyvédő, itt most Bolla Bendi volt ez a szárnyvédő, itt egy gyönyörűen letett labda volt, azzal tudtunk átvenni keresztbe a bal oldalra, ott volt egy összjáték Sallai Szoboszlai között, és Szoboszlai aztán gyönyörűen, tehát arról a helyről, ahol ő beadta, azt tanítják. Az van leírva a tankönyvekben, az edzés tervekben, hogy oda kell beadni a labdát, ahova beadta, oda nem tud kijönni a kapus, mert úgy kanyarodik a labda, hogy nem ér oda, ha jól van meglőve, és megadja azt a lehetőséget a, mondom, a szélről befelé mozgó középcsatárnak, hogy a védőnek a vak oldaláról támadja a labdát. Itt is látszott egyébként, hogy pont úgy került Ébisert Varga Barni, hogy nem látta őt, mert a vak oldaláról érkezett, megelőzte, és nagyon szépen eltette azt a labdát, úgyhogy az felvillantott valamit abból, amit az a válogatott egyébként tud, és szerintem jól is nézett ki az a 15 perces időintervallum kb. A második félidő eleje után közepett tájékán. Kerkez is följavult akkorra, Szoboszlai a második félidőben már a baloldali oldalvonal mellé kiragasztva játszott, és nagyon följavult a játéka, sokkal több érintése volt, sokkal több jó passza volt, ugye megint ő alakította ki a legtöbb helyzetet, megint ő húzta azokat a váratlan dolgokat, amikből egyébként tudtunk létszámfölényeket kialakítani a svájciak védekezésében. Aztán utána jött még egy csere, Kerkez lejött, Ádám Martin bejött a pályára, és onnan sajnos elvesztettük megint a kontrollt, egyel kevesebb emberünk lett a középpályán. Az a típusú kétoldali szélesség, ami meg volt korábban, hogy a jobb és a bal oldalon is van egy-egy erős szárnyvédőnk, aki támadásban erős, az eltűnt, és onnan megint átvették azért a mérkőzés irányítását szerintem a svájciak. Ez a csere sem bizonyult utólag jó döntésnek, de hát hátrányban behozni egy csatárt szerintem indokolható edzői döntés.
Szerinted mi a fő tanulság a németek elleni mérkőzésre vonatkozóan, mondjuk akár a hozzáállást tekintve, és itt a hozzáállást az azért fogalmazom meg, mert te azt írtad, hogy nem engedtük el igazából az identitásunkat, és egy hozzászólót olvastam a Facebook oldaladról, ő is azt mondta, hogy hát szerint egy kicsit nyíltabb meccset játszottunk, mint amit kellett volna. A németek ellen ez lehet, hogy nem lesz majd így, vagy ott is valamit meg tudunk őrizni ebből az identitásunkból, és itt pontosan egyébként mire gondoltál, vagy mire utaltál?
Ugye ebben az EB selejtező sorozatban a magyar válogatott jelentősen átalakította a játékát, tehát amikor a korábbi években jó eredményeket értünk, mondjuk az előző Európa-bajnokságon nagy meglepetéseket okoztunk, x-eltünk a világbajnoki címvédő franciákkal, x-eltünk vezettünk a németekkel. Továbbítás küszöbén voltunk, ugye hajrában kaptuk azt a Goretzka gólt, amivel végül kiesett a csapat 3 évvel ezelőtt. A portugálok ellen is nagyon sokáig jól tartottuk magunkat az első meccsen itthon, aztán végül 0-3 lett a vége, de talán 84. percben jött az első gól. Szóval az azért egy alapvetően defenzív csapat volt, egy reaktív csapat volt, ami kivárásra játszott, mélyen védekezett és a kontrákra alapozott. De ez a játék felfogás nem működött például a VB-selejtezőkön, mondjuk Albánia ellen, ahol nekünk kellett volna kezdeményezni, de láthatóan a labdás játék a csapatnak nem volt erre alkalmas. Meglepő vereségekbe, meg botlásokba futottunk bele így, és a szakmai stáb megnézve mondjuk az EB-selejtezők sorsolását, ahol alapvetően nálunk gyengébb csapatokkal kerültünk össze, köszönhetően a jó eredményeinknek, ugye második kalapból húztak bennünket, ugye a szerbek sem olyan sokkal erősebbek nálunk, ha egyáltalán, de látszott, hogy sok meccsen kezdeményeznünk kell majd, és erre kitaláltak egy új típusú játékot, ez a korábbi pozíciós játékhoz képest elmozdulás ahhoz, hogy a labdához képest pozícionálják magukat a játékosok, ezt relacionizmusnak hívja a szaksajtó, nem akarok nagyon belemenni, arról szól, hogy a jó képességű, technikailag megfelelően képzett játékosaink minél közelebb játszanak egymáshoz, kis passzokkal, gyors mozgással, helycserékkel tudjanak létszámfölényes helyzeteket kialakítani kulcsfontosságú területein az ellenfél védekezésének. Ebből bontunk, megyünk a védelem mögé, vagy fordítunk, esetleg bejátszuk centerbe Varga Barninak. És ez nagyon jól működött, erre a nemzetközi szaksajtó is felfigyelt, erről cikkek sora született, hogy a magyar válogatott hogyan nyúl vissza a gyökereihez, akár az aranycsapat játék stílusához, nem a színvonalat mondom, a játék stílusát, ez az alakzat építő bontó játék, ami a dunamenti futballiskolának az alapja tradicionálisan, ez jelent meg újra a modern kori köntösben a magyar csapat játékában, és ez nagyon üdítő volt és újszerű, és szerintem új identitást adott ennek a csapatnak. Ugye a foci lényege sokak szerint az eredmény, mindegy, hogyan nyerjünk 1-0-ra. Én mindig inkább azt a idealistább, romantikusabb álláspontot képviselem, hogy a futball lényege a fejlődés, a permanens fejlődés. Jussunk el A-ból B-be, tudjunk megcsinálni olyan dolgokat, amikre korábban nem voltunk képesek. Azért dolgozunk, hogy napról napra, hétről hétre, meccsről meccsre jobban játszunk, kimunkáltabban játszunk, nem tudom, jobban tudjunk dominálni, egyszerűen valami fejlődést kell mutatni a játékban, és ez egy nagy stratégiai döntés volt az EB előtt, hogy az erősebb ellenfelekkel szemben visszanyúl-e Rossihoz a defenzív kockázat kerülő minimalista játékhoz, vagy fölmeri vállalni azt a játékot, amit az elmúlt 1,5-2 évben a saját csapatával, a háttérstábjával együtt megalkotott, és számomra örömteli volt, hogy fölmertük ezt vállalni. Nem sikerült jól megvalósítani, nem értünk ebben a sikert ezen a meccsen, de nem adtuk fel azt, akik vagyunk, és szerintem ez a futballnak egy nagyon fontos része.
És véleményed szerint a németek ellen nagyon vissza kell lépni ebből a mentalitásból, vagy itt is lehet keresni valunk akkor, hogyha megpróbáljuk dominálni, irányítani a játékot, nyilván ez nagyon nem fog sok hosszú perceken keresztül történni, vagy sikerülni, de hogy ugye az alap mentalitásról beszélünk végül is, vagy taktikáról.
Ugye a futball attól nehéz játék, hogy mindig van egy ellenfél a pályán, és azt, hogy te mit csinálsz, azt azért valamelyest meghatározod, hogy az ellenfél mennyit enged ebből, meg egyáltalán milyen színvonalat képvisel az ellenfél. Nyilván Németország sokkal erősebb, mint Svájc. Az első mérkőzésen láttuk, hogy eléggé ki vannak egyezve ezek a játékosok. Persze Skócia nem nagyon nehezítette meg a dolgokat, és reméljük, hogy mi azért ennél jobban meg tudjuk majd nehezíteni az ő dolgokat. Toni Kroos azt nyilatkozta, hogy azért a magyar egy legalább egy polccal magasabban lévő csapat, mint a skót, úgyhogy nem számít ugyanennyire sima mérkőzésre. Ezt mondjuk még a Svájc elleni mérkőzésünk előtt mondta, azóta nem tudom, változott a véleménye, remélem nem.
De akkor nem leszünk olyan defenzívek, mint a skótok voltak?
Én azt gondolom, hogy az a kulcs bizonyos játék szituációkban, a meccs bizonyos szakaszaiban biztos, hogy nagyon mélyen kell majd védekezzünk, és nagyon oda kell figyeljünk, nagyon szűkíteni kell a területeket, hogy alá Wirtz ne tudja fölvenni a védelmünk és a középpályán között a labdákat. Nem bánnám, hogyha Kroosson egy picit nagyobb nyomás lenne, mint amit a skótok tudtak ráhelyezni. Persze azt is tudjuk, hogy Kroos ez alól azért ki tud szabadulni, és azzal együtt is tud nagyon jól játszani, hogy van rajta nyomás.
Meg de talán nem egy passzronte, hanem 2-3-at.
Igen, és szerintem ebből a kulcs az intenzitás. És aminek én nagyon örültem Svájc ellen, kevés dolognak lehetett örülni, nagyon örülni, meg talán még kevesebbnek, ha egyáltalán. Van egy úgynevezett PPDA mutató, az azt méri meg, hogy két védekező akció között hány passz tud megcsinálni az ellenfél. Tehát kvázi a letámadás, vagy a labda elleni játéknak az intenzitását méri ez a mutató, hogy mennyire gyakran próbálnak közbeavatkozni a védőink, hamar ütközni velük, stb. Az első fél időben 22-es volt ez a szám, tehát a svájciak 22-t passzolhattak átlagosan, mielőtt mi védekező akciót próbáltunk végrehajtani, szerelés, párharc, bármi. A második fél időben ez lement 9-re. A 22 nagyon rossz, nemzetközi összevetésben is, a 9 az a klubfutballban is egy jó mutató. Tehát tudtunk csavarni az intenzitáson a második fél időben. Nekem nagyon imponáló, hogy ez a csapat ebből a nagyon-nagyon rossz játékból meccsen belül ki tudott keveredni, vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Ezért sajnálom nagyon azt a harmadik bekapott gólt, mert az kicsit ront az összképen, vagy nagyon ront az összképen, de ugyanakkor ez a típusú váltás, intenzitásváltás, tempóváltás, szemléletváltás nagyon látványos volt meccsen belül, ezt a vonalat kell meghosszabbítani a németek elleni meccsre, és akkor szerintem lehet bizakodni, hogy az utóbbi három meccsünkön volt 2x meg egy győzelem. Tehát mondjuk Emre Can nem emlékezett erre a bizonyos vereségre, de szembesítették vele a sajtótájékoztatón. Most tegyünk róla, hogy erről majd emlékezzen biztosan.
Mondjuk a védelmet hogyan állítanád fel?
Én biztosan a Dárdai Marcival kezdenék, főleg az első meccsnek a tudatában. Ugye itt az is probléma, hogy lehet, hogy a Lang nagyon nem játszott jól ezen a mérkőzésen, de hát nem nagyon hemzsegnek az opciók mellé mögé. Ugye Balogh Botonthoz lehet hozzányúlni esetleg jobb oldali belső védőben, vagy Fiola, akit láttunk a második fél időben játszani ezen a poszton, bár ő sem kényeztetett el bennünket a teljesítményével. Balogh ugye nagyon fiatal, tapasztalatlan ezen a szinten, meglepne, hogyha hozzányúlna Márko Rossi ezen a mérkőzésen. Szerintem Lang Fiola között most nagyjából 50-50, hogy ki fog a jobb oldali belső védőben kezdeni. Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen, a baloldali belső védő valószínűleg Dárdai Márton lesz, én legalábbis biztosan őt használnám, és a két szárnyvédő, én azt gondolom, hogy Négo sérüléséből való felépülése eldönti ezt a kérdést, és ő vissza fog térni erre a meccsre a jobb oldalra, a bal oldalon pedig Kerkezzel kell majd megpróbáljunk, ő is a második félidőben sokkal-sokkal jobban játszott, mint az elsőben Svájc ellen.
Egyébként a németek sokkal-sokkal meggyőzőbbnek tűntek, mint ami benne volt a közvélekedésben az EB előtt. Ez Toni Kroos visszatérésének is köszönhető nyilván, valóan, de szerintem elég nagy hiba volt, vagy elég nagy hozzá nem értés volt leírni a németeket a torna előtt, nem? Főleg hazai pályán.
Hát ők borzalmas 2-3 éven vannak túl, ugye soha nem volt még én az elmúlt 50 évben, hogy ennyi 3 egymás követő ilyen rossz tornája legyen a német válogatottnak, mint most volt ez a 18-as VB, 21-es LB, 22-es világbajnokság, ahol ugye egyszer tudtak egyetlen csoportból tovább vergődni, de abban sem sok köszönet volt nekik, ugye ez a bizonyos 21-es LB meccs ellenünk éppen. Aztán az angolok kicsapták őket egyben a nyolcad döntőben. Az sem megszokott dolog Németországban, hogy az angolok ilyen simán elverik őket. És utána még jött rosszabb, tehát a Hansi Flick korszak vége, aztán tényleg csak az nem verte meg őket, akivel nem játszottak, mondjuk barátságos mérkőzéseken. És Nagelsmann érkezés azért ezen fordított. Tehát Nagelsmann szerintem torony magasan ennek az edzői mezőnek a legjobbja, aki az EB-n ott van. Nagyon fiatal, nagyon progresszív, innovatív kapitány. Nagyon pontos elképzelése van arról, hogy mit szeretne látni a pályán, és hát rendkívül jó játékos profiljai vannak ehhez. És aztán erre dobott még rá egy lapáttal a Toni Kroosnak a visszatérése, aki hát tényleg hézagmentesen illeszkedett be ebbe a csapatba, és azonnal, ahogy ő belépett, szinteket emelkedett a játéknak a minősége, főleg a labdás játékoknak a minősége, és mellé megtalálta Nagelsmann azokat a fogaskerekeket, akik kiegészítik Kroost, akik védik Kroost, ugye mellette Andrich játszik, egy klasszikus ütköző hatos, elvégzi a piszkos munkát Kroost helyett, Kroosnak csak előre felé kell játszania, csak a tempót kell diktálnia, mögötte mellette Mittelstedt játszik a baloldali védő pozíciójában. Tud fölfelé is lépni, tud passzopciót adni Kroosnak, de egyébként egy fegyelmezett védő hátrafelé, hogyha arról van szó. Őt szokták a leggyengébb pontjának mondani ennek a csapatnak, miközben egy elég jó balhátvédről van szó. Szóval elég kompakt ez a csapat, és úgy látom, hogy élesek is, meg fókuszáltak is, de hogy egy reményteli momentumot itt megfogalmazzak mindenkinek. Ugye amikor legutóbb ennyire jól kezdett egy tornát Németország, az a 2014-es VB volt, akkor 4-0-ra gyepálták-e Portugáliát az első meccsen, Thomas Müller mesterhármas, meg is nyerték aztán ezt a tornát később a németek. A következő meccsüket, és arra valószínűleg kevesebben emlékeznek, Gána ellen játszották a csoportban 1-1. Én azt mondom, hogy legyünk mi Gána most.
És nyilvánvalóan akkor utána még lesz egy skót mérkőzés, és arról még most ne beszéljünk. Beszéljünk viszont arról, hogyha már itt a németek kapcsán a nagy csapatok szóba kerültek. Neked melyik volt a legmeggyőzőbb csapat, és akkor nyilván a németek nagyon azok voltak, de ezen túlmenően például tegnap este játszottak az angolok, hát attól azért nem aléltak el sokan, bár hogyha már itt azt hiszem szóba is került a minimalista játék, azért ez Southgate-nek sokszor a sajátja.
Hát a festék száradása a falon egy picit izgalmasabb volt, mint az angol válogatott játéka, pedig nem volt magasan a léc, tehát én tényleg nem vártam ennél sokkal többet, de azért egy picit mégiscsak többet vártam tőle. Úgy látszik, hogy Southgate nem tud kibújni ebből a típusú kapitányi szerep felfogásból, és én ezt arra vezetem vissza, nem feltétlenül arra, hogy ő rossz edző, mert ezt nem lehet elmondani. Tehát az ő általa vezetett angol válogatott eredményei sokkal jobbak, mint amit a korábbi évtizedekben bárki tudott ezzel a csapattal a nagy tornákon elérni. Ugye világbajnoki elődöntő, Európa-bajnoki döntő, ezek azért nem voltak korábban az angoloknál alapértelmezett eredmények. De valahogy azt láttam, hogy a 2000-es évek nagy aranygenerációjának a sikertelensége, az kitermelte az angol futballban az akkori futballstílusnak a teljes ellentétét. Tehát akkor az angol válogatott, nagyon gyorsan játszott, küldte előre a labdákat, tömte a 16-oson belül befelé a beadásokat, rohant, futott, ütközött, elképesztő magas intenzitásra játszott, amíg bírta, 10-20 évig nem tudtak nagy tornákra a második félidőben gólt szerezni, tehát hogy ez egy állandó vitatéma volt Angliában, és utána, amikor ugye ez a dermesztő sikertelenség most már elérte a szövetség inger küszöbét Angliában, akkor rendeltek egy nagy tanulmányt arról, hogy hogyan játszanak a nagy tornákon győztes csapatok, mi a kulcsa annak, hogy megnyerjen valaki egy világbajnokságot vagy EB-t. És többek között arra jutottak, hogy hát nagyon jól kell menedzselni a keretnek az energiáját, erejét. Nem kell az első csoportmeccsen kirohangálni magad, tudni kell pihenni labdával, tudni kell meccsen belül is beosztani az erődet, tudatosan megtervezni, hogy mikor nyomsz erősebben, mikor állsz inkább vissza, menedzselni kell az órát, a meccset, a játékosok energiáját, és azt láttam, hogy ez ugye teljesen az inga másik irányba borult el, tehát most meg annyira lassan, annyira kockázatkerülően játszanak az angolok, szerintem tanulva a korábbi időszak sikertelenségéből, ami hát semleges szemmel nézve tényleg élvezhetetlen teljesen.
Mondjuk a franciáknak is ilyen, meg Deschamps-nak is ilyen, de valahogy a franciák játéka sokszor élvezetesebbnek tűnik. Hát külső szemlőként.
Meg ugye az van, hogy ha nyersz, akkor ez legitimálja a felfogásodat. Tehát Deschamps megnyerte így a világbajnokságot, a legutóbbi 4 nagy tornában 3-szor döntőbe jutott. Vehetjük azt a bátorságot magunknak, hogy kritizáljuk őt, de hát ő meg azt fogja mondani, hogy gyerekek, itt vannak az eredmények, föl van írva a táblára az eredmény, lehet utánam csinálni. Southgate-nél ez nem ilyen egyértelmű, és ő is maga is azt mondta a torna előtt, hogy ha most sem nyer vele ez a csapat, akkor valószínűleg ez a történet, mármint az ő története és az angol válogatott közös története valószínűleg véget fog érni. És szerintem ez egyrészt egy elég transzparens megoldás, tehát hogy ezt így fölvállalja, szerintem elég tisztességes megoldás, és valószínűleg talán a jó megoldás is. Tehát lehet így játszani, ez egy valid stratégia. Vannak mellette mögötte érvek, ellene érve az, hogy rendkívül sok remek játékos van Angliának, akit teljesen másképpen is lehetne használni, de a végén, ha ezzel nem sikerül nyerned, az valójában bukás, ráadásul olyan bukás, ami még csak hát kellemes pillanatokat sem nagyon okozott a szurkolóidnak.
Azzal gondolom egyetértesz, és akkor zárjuk le ezzel a beszélgetést, hogy azok a csapatok, akikről bővebben is kicsit beszéltünk, Németország, Anglia, Franciaország a top favoritok, még bemutatkozott ugye Olaszország, Spanyolország, Hollandia, szerinted ők közel lehetnek a tűzhöz az eddigi egy meccsen nyújtott játékuk alapján.
Spanyolok nagyon meggyőzőek voltak, ugyanakkor azért az is látszott, hogy a védekezésüket a horvátok is tudták zavarni. Ők átmenetekben, vagy védekező átmenetekben nem tűnnek túl erőseknek, de érdekesek, mert ez egy nagyon más spanyol csapat, mint amit a korábbi években megszoktunk. Tehát ők nem ez a labdatartós, tiki-takázós csapat, nagyon gyors szélsők, Morata is nagyon gyors, föl tudják rálőni a labdát, mélységi beindulásai is vannak. Ez szerintem egy újszerű dolog. Az olaszok engem meglepnének, ha sokáig jutnának, de azért látszik, hogy ez egy taktikailag jól felkészített brigád, és mindenkire veszélyesek tudnak lenni szerintem, de azért meglepne, szerintem őket egy polccal mögéjük sorolom, ugyanúgy, ahogy a hollandokat is. Ezen az EB-n, és akiket még nem láttunk, azok a belgák, illetve a portugálok. A portugálok kerete bomba erős, ugyanakkor ott van Cristiano Ronaldo és az ő problémája, hogy ő védekezésben mínusz egy ember, nem lehet leültetni a padra, mennyit bír el ez a csapat majd az egyenes kieséses körben vele együtt, a csoportkörben biztos, hogy jók lesznek szerintem. És ott vannak a belgák, akik most nem annyira erősek keretügyileg, mint korábban, de pont, hogy az a nyomás is lejött ezzel róluk, hogy na ennek a generációnak végre valamit nyernie kell. Ez most egy sokkal kiegyensúlyozottabb csapat, egy-két nagyon komoly világklasszissal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm az elemzést. A 24.hu Zitzer című podcastjának műsorvezetője, Kele János volt a Sportérték vendége. Tedd máskor is, köszi még egyszer.
Köszi a megkívást.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a sportértéket, továbbra is a labdarúgó Európa-bajnokság van a célkeresztünkben, az a fő témánk. A mérkőzéseket rengetegen követik, az EB eseményeit. A Szerencsejáték ZRT-nek volt egyébként egy kutatás ezzel kapcsolatban. Felnőtt magyarok közel fele, mint egy 46%-a követi figyelemmel a tornát. Hát azt gondolom, hogy a magyar meccseken még ennél is jóval nagyobb azoknak a részaránya, akik oda kapcsolnak, nézik valameddig a mérkőzést, szurkolnak szabadtéren, szurkolnak a tévé előtt, és hát rengeteg magyar ki is utazott természetesen a helyszínre, és ami még nagyon jellemző Európa-bajnokságok idején, főleg, hogyha a magyarok is ott vannak, hogy ilyenkor a sportfogadási láz az tombol, erről fogunk beszélgetni a következő percekben a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjével, Horváth Zoltánnal. Szervusz, üdvözöllek a műsorban ismételtem.
Köszönöm a hívást.
Túl vagyunk az első mérkőzésen, ezt már szakmailag kielemeztük itt a Sportértékben is, sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt tervezték a szurkolók, ahogy azt tervezte a csapat, viszont mi látható, mennyire mozgatta meg a sportfogadók fantáziáját ez a találkozó, és ami még érdekel, hogy én is részt veszek munkahelyi tippjátékban, gondolom egyébként te is, ilyenkor vágyvezéreltek vagyunk, vagy próbálunk reálisan a nyeremény meg a nyereség érdekében akár egy Svájc győzelmet megtippelni?
Én azt hiszem, hogy a kettőt valahogy megpróbáljuk ötvözni. Tehát nyilván mindannyiunkat vezérelnek különböző érzések, különböző vágyak. elköteleződést, nyilván a magyar válogatott ellenzőben nagyon nehezen veszi rá magát, hogy ellene fogadjon, ellene játszon, de valamilyen szinten, hogyha már pénzért egy tétre megy, azért valamilyen szinten azt látjuk, hogy a realitásoktól azért nem szakadunk el teljes mértékben, ahogy te is mondtad, de ezek a céges vagy baráti körben szerveződő fogadásos játékoknál is az ember azért megpróbál nyerni, tehát szórakozzunk jól, de legtöbben akkor szórakozik jól, hogyha tud örülni a legvégén. A sportfogadás az arról szól, hogy azt gondoljuk magunkról sportfogadóként, hogy mi valamit jobban tudunk, valamit jobban látunk, mint mondjuk a fogadás szervező. Tehát általában arra szeretnek fogadni, amire azt gondolják, hogy hú, hát ez megéri. Tehát ha látok egy kettes otszot, tehát szerintem az egy tök jó otsz, az nagyobb annál, mint amit én gondolok, és ezért azt az otszot akkor megveszem. Úgyhogy a magyar Svájcban azt láttuk, hogy ez egy kiegyenlített mérkőzésnek indult az előzetes esélyeket illetően, de egy svájciak voltak egy kis mértékben a favoritjai ennek a mérkőzésnek. Nyilván, hogy a tétekbe fordítva volt, tehát nálunk a beérkezett fogadások azok néztek ki, hogy a magyarokat leszerálták. Úgyhogy most mondhatnánk azt, hogy a nagy többség az csalódottan távozik. De hogy a sportfogadás arra is jó, hogy a mérkőzésnek egyéb bizonyos momentumaira, vagy statisztikáira, vagy egyéni teljesítményeire is lehet fogadni. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy nagyon sokan annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem nyerte meg a mérkőzést, mégis voltak olyan momentumai a mérkőzésnek, amivel lehetett nyerni. Tehát az, hogy a Szoboszlai Dominik végül gólpasszt adott, vagy a Varga Barnabás gólt szerzett, vagy a Gulácsinak volt 4 védése, ezzel mind lehetett nyerni, mert ezekre lehetett fogadni. Tehát ilyen részsikerek kapcsán mi azt látjuk, hogy fájdalompont volt az, hogy a magyar válogatott nem nyert, de nagyon sok sportfogadónak valamilyen szinten fájdalomdíjként ilyen kisebb fogadási lehetőségek hoztak valamilyen szintű nyereményt.
De hadd kérdezzek, ugye egy-egy mérkőzésen belül is nagyon sokféle eseményre, kimenetelre lehet fogadni. Az Európa-bajnokságon, a magyar meccseknél lehet olyat mondani, hogy rekordszámú ilyen apró különböző esemény fogadási eshetőség szerepel a repertoárban?
Abszolút. Igen. Tehát ez kimagasztó számokat tudnék mondani. Tehát most egy labdarúgó mérkőzés, és azon belül is ugye a foci erdély magyar mérkőzéseire lehet a legtöbb fogadási lehetőséget kínálni. Tehát mi a megszokottakon felül még ilyen egyedi extra fogadási piacokat is nyitunk egyéni teljesítményekre. A magyar csapat a játékosait párba állítjuk, hogy melyikük szerepel jobban, szerez több gólt, vagy akár szerez több gólpasszt. Körülbelül 900-1000 ilyen fogadási lehetőség van egy-egy ilyen magyar erdély meccsre. És ahogy ezt 2016-ban vagy 2021-ben is tapasztaltuk, a legfogadottabb események mindig a magyar csapatnak a mérkőzései. Tehát hiába volt 2016-ban vagy 2021-ben is döntő, meg elődöntő, meg sok izgalmas mérkőzés, mindig a magyarok meccsei voltak a ranglista elején. Tehát a legtöbb fogadási szerve, a legtöbb tét, az mindig a magyarok mérkőzéseire érkezik be.
Azt meg lehet fogadni előzetesen a Szerencsejáték ZRT-nél, hogy kinyeri a tornát, vagy hogy a magyar válogatott konkrétan meddig jut majd el, ugye az első mérkőzés előtt le lehetett adni ilyen téteket?
Le lehetett akkor is, és még most is le lehet. Tehát ez olyan játék, hogy folyamatosan lehet. Mérkőzés előtt, mérkőzés közben is, hogy rosszok változnak. És jó a kérdés, ugye mi is néztük azt, hogy a magyar válogatott a torna előtt, nagyjából az ilyen az otcok alapján ilyen 14.-16. helyen volt a 24 tagú mezőnyben. A tétek alakulását, illetve viszont az első-második helyre került a franciákkal nagy versenyben, tehát nagyon optimisták voltak a magyar fogadók az EB kezdete előtt, de akkor ilyen 80-as otcra lehetett fogadni még a magyarok EB győzelmét. Amiatt, hogy elvesztettük a nyitó meccset Svájc ellen, emiatt most már 150-es az otc. Tehát most már 150-szeres fizet a magyarok EB győzelme, ami még mindig varázsély, de nyilvánvaló, hogy azért jóval kevesebb, mint amennyi eddig volt. Bebizonyosodott az, hogy azért van egyfajta elfogultság a magyar csapattal szemben, hogy az esélyekhez képest sokkal nagyobb mértékben fogadnak az emberek a magyarok sikerére.
Én gondolom azért az, hogy megfogadjuk a magyar EB győzelmet, az simán belefér az emberek nagy részénél, hogy mondjuk egy 1000-es lesz megtegye, és akkor ugye 150-szeres nyeremény jön ki. Szóval azért nem a nagy összegeket teszik rá ilyen esetekben.
Nem, azért. Nyilvánvaló, persze, tehát ennél azért racionálisabbak az emberek, De ahhoz, hogy valaki szurkolja, jól érezze magát pár hétig, izguljon még jobban, mint szokott, arra én is azt gondolom, hogy elég azt a pár ezer forintot kockáztatni. Ahhoz képest, meg én is beszéltem több emberrel, és azt mondták, hogy ez komoly, tényleg ilyen összeget lehet ezen nyerni, igen, ilyen összeget lehet ezen nyerni, és ki lehet próbálni. Nyilvánvaló, hogy de valószínűséget azért lehet látni, 80-as vagy 150-es azért az azt jelenti, hogy az 1-2%-nál nem több az esély.
Mennyire jön be a papírforma azt illetően, hogy vagy nem is tudom, mikre lehet fogadni, hogy ki lesz a magyar válogatott házi gól királya, a legtöbb gólpassz, kit fognak megválasztani meccsemberének?
Igen, minden ilyen egyéni teljesítményre lehet fogadni. Ugye az a tendencia, azt a trendet lehet megfigyelni a sportfogadási iparágban, hogy egyre inkább az egyéni teljesítmények kerülnek előtérbe, ugye főleg a fiatalabb generáció inkább már sportolók, ikonok mellett köteleződnek el, mint csapatok mellett. Tehát itt is nagyon fontos, hogy a Szoboszlai, a Varga Barna, vagy akár a Sallai a legnépszerűbbek. Tehát ugye ez, hogy ki lesz a gól király. Ugye ott van a első, második helyen, ott van Mbappé és Ronaldo, de a harmadik helyen Szoboszlai küzd Varga Barnabással, megelőzve mondjuk a Kane-t, vagy a Lukakut, vagy az összes ilyen nagy sztárt, tehát bíznak bennük. És a másik érdekesség, hogy az ilyen egyéni teljesítmény, mert a különböző statisztikai mutatókra való fogadás is egyre népszerű. Tehát itt is lehet a kapura lövési kísérletekre, kaput eltaláló lövésekre játszani, vagy a védések számára. És ezek közül is még azok a legnépszerűbbek, amik ilyen nagyon gyorsan kiderülnek. A következő szögletet melyik csapat, ugye a következő kapura lövési kísérlet melyik csapat, ez a következő gól, hogy minél gyorsabb, dinamikusabb legyen a játék, a legtöbb ügyfél az azt szereti, hogy ne kelljen várni mondjuk 90 percet arra, hogy kiderüljön, hogy ő nyert, vagy nem nyert, hanem szeret fogadni arra, mi lesz mondjuk a következő negyed óra eredménye, vagy a másik fél első negyed órájának az eredménye. Erre mind van lehetőség, és ezzel lehet talán még intenzívebb, még izgalmasabbá tenni magát a fogadási játékot.
Nagy szerencsénkre az elmúlt három EB-n a magyar válogatott mérkőzéseire is lehetett fogadni, viszont hogyha ettől egy kicsit eltekintünk, akkor az látszódik, hogy ahogy halad előre a torna, ahogy jutunk el a végső szakaszokig, úgy szokott fokozódni a fogadási kedv?
Hát azt lehet mondani, hogy nyilván most, amikor zajlik a labdarúgó Európa-bajnokság, akkor Európában nem rendeznek foci mérkőzést más, leálltak a bajnokságok, napig három mérkőzést lehet fogadni gyakorlatilag. Igaz, hogy ott mindegyik nagyjából ezerféle fogadási lehetőség van, de mégis nem lehet most több száz mérkőzés közül választani, csak ez néhány mérkőzés közül, és ezért ilyenkor ide koncentrálódnak a tétek. Tehát ez az egy mérkőzésre jutó fogadási tétek összege az nyilván akkor növekszik, hogyha egyre kevesebb meccs van már hátra. Ez alól kivétel mondjuk a magyarok meccse. Tehát a magyarok mérkőzése olyan népszerű, hogy betegszik a mondjuk az EB vagy VB döntőnek a mérkőzésével. Ugye a mi esetünkben az EB, ugye az elmúlt ezzel együtt három EB-re sikerült kvalifikálni a magyar válogatottnak, és azt láttuk, hogy ez a három csoportmeccse, illetve még 16-ból volt egy 8-as döntők, azok voltak a legnépszerűbb meccsek. De azt leszámítva nyilvánvaló, hogy a döntő, ami ugye három napig csak arra az egy meccsre lehet majd fogadni, azon kiemelt érdeklődés lesz, ahogy ez egy két elődöntőn is. Tehát igen, a kérdés, az általános válasz az, hogy igen. Tehát ebből a szempontból fokozódik a fogadási kedv, de amúgy a csoport mérkőzések időszaka az, ahol még több mérkőzésből lehet választani, sokkal több ilyen kombinációt, kötéseket, variációt lehet megjátszani ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy ez a hét, ami most kezdődött a mai nappal, ez lesz a legforgalmasabb hetünk. És ez nem csak most az időszak, hanem az egész évet, ha nézzük.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk. Horváth Zoltánt hallották az elmúlt percekben, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét, és akkor további jó munkát kívánok neked, meg jó szurkolást az EB-re.
Köszönöm a lehetőséget, és én is mindenkinek jó játékot kívánok.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Az elmúlt 40 percben Imre Lőrincet hallották, jövő hét hétfőn is várjuk majd önöket a Sportértékben a 17 órai híreket követően. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.